the snow all around with rose light. In front of the house where I'm supposed to be born, I don't think I'm ready to.
114, 115, 116.
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Kint, hogyha kinézek az ablakon, akkor újra esik a hó, és azt gondolom, hogy ez egészen fantasztikus, mert hogy végre igazi tél van, de hogy ez az igazi tél, ez tényleg mindenkinek örömet okozzon, ahhoz arra is szükség van, hogy minél inkább odafigyeljünk egymásra, és még mindig nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsük azokat, akik az utcán vannak, tehát aki teheti, az vigyen a gyűjtőpontokra takarót, kabátot, és hogyha látják, hogy valaki kint van az utcán, akkor menjenek oda hozzá, és kérdezzék meg, hogy tudnak-e segíteni, hívják a segítőszámokat, illetve, hogyha valaki nem akar elmenni, akkor is jelezzék azt azoknak a szervezeteknek, akik ezzel foglalkoznak, hogy ott van valaki az utcán, vagy a 112-t hívják fel, mert hogy ilyenkor oda mennek, figyelik, hogy minden rendben van-e az illetővel. Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsorvezetője és szerkesztője. Na nézzük csak, hogy mi fog velünk történni a mai 117 percben. Az utóbbi napokban azt gondolom, hogy az egyik legmegosztóbb téma egész Európában az Európai Unió Mercosur egyezmény volt, és ezen az egyezménnyel kapcsolatban nagyon sok vita kerekedett. A Magyar Természetvédők Szövetsége is nyilatkozatot írt alá arról, hogy miért nem tartja helyesnek ennek a Mercosur egyezménynek az aláírását. Mindössze 10-fős többséggel, de egyébként az Európai Parlament megszavazta azt a határozatot, hogy az Európai Unió bíróságához küldik véleményezésre azt a 17-én aláírt egyezményt. Szóval nézzük csak, hogy miért tartja károsnak a Természetvédők Szövetsége ezt az egyezményt. Aztán ide fog hozzánk érkezni a stúdióba Ábrahám Judit, aki táncművész és aki táncórákat tart, de hogy milyen órákat és hogy kerülnek a rajasztáni táncok ide a magyar tánctermekbe, hát erről majd ő saját maga fog mesélni. A szomszédban elfogadtak egy nagyon érdekes törvényt, hát az érdekes az persze idézőjelben van, arról, hogy aki kritizálni merészeli a Benes dekrétumokat, az gyakorlatilag törvénysértést követel, ennek következménye börtönbüntetés is lehet. Hogy az alapvetően amúgy is vitatott és a kollektív bűnökségre épülő Benes dekrétumokat megkérdőjelezni lehetséges. Erről fogom kérdezni Orosz Hörsöt, szlovákiai magyar politikust, aki majd arról fog nekünk mesélni, hogy hogyan jelentették fel saját magukat ezzel a dekrétummal kapcsolatban. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódik a Fitos Dezső Társulat holnap esti Örömtánc című előadása, ami a Várkert Bazárban lesz látható, de ez most nem a klasszikus örömtánc előadás lesz, mert hogy ide bekapcsolódik a fiatal színházi produkció, a SIC színházi társulat is, és ezzel egy vadi új előadást hoznak létre. Kocsis Enikő fog erről nekünk mesélni. Aztán az Átlátszóhang új zenei fesztivál, amely egyébként most zajlik egész hónapban február elejéig, egyik előadása 29-én este a Műpában Márta István, hát fél életmű koncertje, ahogy ő mondja. Márta Istvánnal beszélgetek arra, hogy hogy készült erre a koncertre a Modern Art Orchestrával együtt. Aztán elkalózoljuk Önöket Medvedivel segítségével a Nemes Galériába, és végül pedig az új sorozatunk, amely Jánosi Ferenc vezetésével indult itt a 117 percben péntekenként, az Életképek, ami jelenleg a kortárs segítőkről fog szólni. Tehát ez az, ami a mai 117 percbe belefér, most következzen egy kis közlekedési hírek, a zene, és aztán a beszélgetések. 117 perc.
Közlekedés.
Jó napot kívánok! A fővárosban lassan járható a Rákóczi út mindkét irányban, a pesti alsórakpart is, ugyancsak mindkét irányban a Lánchídig, A Kiskörúton az Astoria előtt számítsanak szintén mindkét irányban torlódásra, míg a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként, illetve a nagyobb csomópontoknál szintén lassulást tapasztalhatnak. Ugyancsak nehéz az előrejutás a Fiumei úton az Orci tér felé. Továbbra sem járható a 7. kerületben a Bethlen Gábor utca, a Marek József utca és a Dembinszki utca között, mert burkolatot javítanak. A 78-as trolibusz ezért szintén terelve közlekedik. Nem érinti a Bethlen Gábor tér megállót, ugyancsak a keleti pályaudvar felé. A Jászberényi úton befelé lezárták a buszsávot a Dréher Antal út előtt, mert a csatornát javítanak. Csak a félútpálya járható Kőbányán, a Maglódi úton, a Kocka utcán állott a vízvezetéket javítják, a változó irányú megoldást pedig jelzőlámban szabályozzák. A Sibrik Miklós úton befelé a Gergely utca előtt, illetve a 11. kerületi Karcag utcában az Építész utcán álló szűkületekkel áthajtani csatornajavítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
Perc.
Partnerségi és ideiglenes kereskedelmi megállapodásokat az Unió bíróságához küldik véleményezésére. A Magyar Természetvédők Szövetsége szerint az teljesen elfogadhatatlan, hogy ezt a szerződést aláírják, mert hogy ez beáldozná, a természetvédők oldaláról veszem, az autóipari és vegyipari óriás cégeknek, beáldozná az európai mezőgazdaságot, élelembiztonságot, bolygónk természeti értékeit, éghajlatát, és gyakorlatilag ezzel teljesen szembe megy mindennel, ami az európai értékeket jelenti. Hogy pontosan mi az, ami veszélyeztet minket, erről fogom most kérdezni Friedrich Robert programvezetőt, a Magyar Természetvédők Szövetségétől. Szeretettel köszöntöm.
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
Ugye decemberben beszéltünk már az egyezményről, akkor éppen a gazdák tüntettek, és akkor úgy tűnt, hogy ez abba az irányba dől el, hogy mégsem fogják ezt az egyezményt megkötni. Ez az egyezmény az egyik ilyen legnagyobb populációt érintő ilyen típusú egyezmény, és önök amellett, hogy tiltakoznak ellene, egy egész hosszú anyagot írtak arról, hogy mik azok a szempontok, amik miatt nagyon veszélyesnek tartják, hogyha lehet, menjünk végig rajtuk.
Jó. Hát ugye nekünk, mint környezetvédő szervezetek,
Halló, igen, én itt vagyok, hallom önt.
Nekünk, mint környezetvédő szervezetek, elsősorban az éghajlatváltozással és így általában az élelmiszerbiztonsággal, vegyi anyagokkal kapcsolatos hatásai fontosak az egyezménynek, illetve a várható hatásai. És hát ugye ez elsősorban abból adódna, hogy annak következtében, hogy jelentős mértékben lebontanák a vámokat a dél-amerikai közös piac országai és az Európai Unió között, jelentős mértékben megnövekedne a különféle mezőgazdasági termékek exportja Dél-Amerikából az Európai Unióba, illetve hát ehhez kötődően óriási mértékben megnövekedne az erdőirtás, ha jól emlékszem, évente 36 000 négyzetkilométer, nagyjából egy dél-dunántúli terület mértékével nőne évente az erdőirtás Dél-Amerikában. És hát a megnövekedett szállítás, illetve hát mondjuk az Európai Unióból Dél-Amerikába irányuló megnövekedett autóexport és más termékeknek az exportja is növelni többek között az üvegházhatású gázoknak a kibocsátását. Ezen felül pedig a főbb kockázatok közé tartozik, hogy Dél-Amerikában nagyon sok olyan peszticid, félrevezető néven növényvédőszer van engedélyezve, amelyeket az Európai Unióban egészségkárosító hatások miatt betiltottak. És hát ezek a dél-amerikai élelmiszeripari termékek, mezőgazdasági termékek exportjával az élelmiszereken keresztül lényegében visszajutnának Európába.
Ugye ezt az egyezményt most már 25 éve készítik elő, erre mondják azt, hogy hát, hogyha ennyi ideig készítették elő, akkor egészen bizonyosan nem lehet ez ennyire rossz. Viszont ahhoz, hogy ezt így el lehessen fogadni, hogy elfogadták többséggel, ahhoz ezt két részre kellett bontani. Mi volt ennek az értelme, hogy ezt két részre bontották?
Az Európai Tanács, tehát a tagállamok részéről az Európai Bizottság számára korábban évekkel ezelőtt kiadott felhatalmazás alapján ez egy vegyes egyezmény lett volna, ami azt jelentette, hogy minden tagállamnak, plusz még az Európai Parlamentnek is jóvá kellett volna hagyni ezt az egyezményt, és hát az Európai Bizottság azért, hogy elkerülje azt, hogy akár egyetlen egy uniós tagállam megvétózhassa az egyezménynek a hatályba lépését, ezért úgymond szétszálaszta ezt az egyezményt, két részre bontotta, és bizonyos részeit egy úgymond kereskedelmi megállapodásba tette bele, és más részeit pedig az úgynevezett társulási egyezménybe a Mercosur tagállamok és az Európai Unió között. És hát tulajdonképpen így akarták elérni azt, hogy ne tudják az egyes tagállamok megvétózni ezt az egyezményt, ugyanis hát amiatt, hogy ez a tervezett egyezmény lényegében veszélybe sodorna az európai mezőgazdaságot. Nagyon sok gazda tiltakozott ez ellen, és hát főleg Franciaország, Lengyelország, Olaszország és más jelentős mezőgazdasággal rendelkező országok határozottan ellenezték ennek az egyezménynek a jóváhagyását.
Ugye azt látjuk, hogy most tulajdonképpen várakozó álláspont van. Az Európai Unió bíróságához küldték ezt az egyezményt véleményezésre. Ez mit jelent, hogy mennyi időre napolja el ennek az egyezménynek a létrejöttét ez a bíróság? Mennyi ideig szokott tartani, amíg egy ilyen döntés megszületik?
Hát átlagosan, mire az Európai Bíróság véleményt ad ilyen ügyekben, az általában egy ilyen másfél-két évet jelent, és hát ezért egyrészt emiatt nagyon fontos, hogy sikerült hogy az utolsó pillanatban az európai parlamenti képviselőket rávenni, hogy megszavazzák ezt a határozati javaslatot, és hát nagyon örülünk annak, hogy a magyar-európai parlamenti képviselők túlnyomó többsége is jelen volt ezen a szavazáson, és igennel szavazott, mindössze két magyar képviselő nem szavazott, nem támogatta ezt a javaslatot, illetve egy volt közülük, aki hiányzott a szavazásra.
Ugye ők kifejezetten azt írják, hogy azzal, hogy ez még az Európai Parlament döntése előtt aláírta Ursula von der Leyen, ezzel tulajdonképpen még a demokráciát is veszélyeztette. Most ez a döntés gyakorlatilag ezt így helyreállította, hogyha jól értelmezem.
Hát valamilyen mértékben igen, tehát eleve nem lett volna szabad úgy aláírni ezt az egyezményt, hogy az Európai Parlament nem hagyja jóvá, és hát igazából azt a javaslatot, hogy az Európai Parlament forduljon az Unió bíróságához, ezt már októberben beterjesztette 144 Európai Parlamenti képviselő, de az EU-Mercosur egyezményt pártoló erők az Európai Parlament elnöke vezetésével lényegében elszabotálták, bojkottálták ennek a napi rendre tűzését. Ugye eredetileg az volt az elképzelés, hogy december 5-én, illetve aztán később december 21-e lett volna az a dátum, amikor von der Leyen asszony, az Európai Bizottság elnöke Brazíliába utazott volna azért, hogy aláírja ezt az egyezményt. És hát végül az Európai Parlament elhalasztotta ennek a javaslatnak a napi rendre tűzését, azzal, hogy megvárják, míg az európai tagállamok, az Európai Tanács erre rábólint. Ezt követően viszont ugye ez valamikor január első felében történt meg, amikor végül az olaszok is beadták a derekukat, és ezt követően von der Leyen azt, hogy nem várta meg a parlamentnek a döntését, hanem még a múlt szombaton Dél-Amerikába utazott sürgősen aláírni ezt az egyezményt, ami szerintünk lényegében azt jelenti, hogy látványosan hátat fordított az Európai Bizottság a demokráciának.
Hogyha az Európai Unió bírósága mondjuk egy-két évig eldolgozik ezen az ügyön, ez azt is jelenti, hogy akkor nyilván szakvéleményeket kér be, mert hogy úgy tűnik, hogy itt a szakmai vélemények és a politikai csatározások azok valahogy teljesen külön szinten zajlanak, és úgy tűnik, hogy nem a szakmai vélemények azok, amik a legfontosabbak.
Hát igen, itt úgy tűnik, hogy elsősorban az európai autóipar és a vegyiparnak az érdekeit részesítik nyelvénybe az Európai Bizottság, és lényegében azt, hogy mondjuk tönkreteszi ez az egyezmény a gazdákat, környezetünket, az éghajlatot, és stb. Azt nem tartják fontosnak, és hát úgy tűnik, hogy egyéb politikai okok miatt próbálják erőltetni ezt az egyezményt. Itt most még kétséges, hogy végül az egyezmény ideiglenes hatályba lépését megerőltetni fogja az Európai Bizottság, vagy pedig megvárják, mint dönteni fog ez ügyben az Európai Unió bírósága. Ezt meglátjuk. Minden esetre az Európai Parlament egyelőre nem hagyta jóvá ezt az egyezményt.
Hát várjuk, hogy mi fog történni, reméljük, hogy az Európai Unió bíróságának döntését azért megvárják, mert úgy tűnik, hogy ez lenne a törvényes út, aztán majd tovább lépünk, amikor lesz valamilyen következő lépcsőfok ebben az ügyben. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Friedrich Róbert, a Magyar Természetvédők Szövetségének programvezetője, és akkor visszaadjuk Önt a családnak.
Mi köszönjük a lehetőséget.
Minden jót kívánok, viszont hallásra. Macarena, tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena.
A civil rádió adását hallja, amely elérhető és átélhető.
Ide ki a csenderbe, kinkaricsul bendejbe, szakilat a boldogum, mert a bordol ott lakom. Ide ki a csenderbe, kinkaricsul bendejbe, szakilat a boldogum, mert a bordol ott lakom. Ide ki a csenderbe, rúzsa terméke fűbe, gyere rúzsám szedjük le, köskó szurult belőle. Kütyük ele legénynek, Gyurka nevezetőnek, ki megkérdi, ki kötte, már is asszony tisztelte. Köste már is mátszóres, csokót adok százszóres, köste már is mátszóres, csokót adok százszóres. Téli nyári labuda, szép a lovas katona, katonának ató kell, a rovar a patkó kell. Le az uton, le, lever ucska, le, fel az uton, fel, kell pálinka, kell. Azért vagyok lembingó, hogy szeresen a bíró, azért vagyok lembírák, hogy szeresen a világ. Kerek utca, kicsi ház, benne rúzsa, mit csinálsz? Én uramnak vacsorát, tarka kutya cupukját. Kerek utca, kicsi ház, benne rúzsa, mit csinálsz? Csinósítom magamot, várom maga lambumot. Csinósítom magamot, várom maga lambumot. Csinósítom magamot. Magalom,
114, 115, 116,
117 perc.
Akit az elébb hallottak, az Ábrahám Judit, zenész, táncművész, a népművészet ifjú mestere, és itt ül velem a stúdióban, mert hogy egyrészt van is apropója annak, hogy most itt vagyunk, hiszen holnap lesz egy olyan oktatásod, ahol csángó tánckultúrával foglalkozol, majd csángó és moldvai táncokkal, de hát te nagyon sok mindennel foglalkozol, úgyhogy mielőtt erre a konkrét dologra rátérnénk, egy kicsit kezdjünk azzal, hogy bemutatunk téged, mert ha valaki még nem találkozott veled, bár azért voltál már egy jó párszor itt nálunk a Civil Rádióban, azért meséld el, hogy te hogy keveredtél a csángó moldvai táncoktól aztán a rajasztáni táncokig, mert hogy ugye te Erdélyben születtél, pedagógusként végeztél, de hát az egész életed a zenéről meg a táncról szól.
Igen, azután, hogy átkerültem Magyarországra, a fókusz áttevődött a zenére, táncra, de emellett a pedagógiai tevékenység is nagyon fontos volt, úgyhogy magánórákban tartottam 7 éven keresztül moldvai csángó tánckúzust, ahol énekeket is tanultunk a foglalkozás végén, és volt kultúrismeret. Konkrétan a táncokhoz kapcsolódó kulturális szokásokról is beszéltem, hogy hogyan tevődik át bizonyos szokás, falusi népszokás, a táncba ez hogy fejeződik ki, ezekkel is foglalkoztam, meg nyelvjárásbeli szövegeket elemeztünk, ahol egyrészt tartalmilag, másrészt pedig az idegen szavakat, ami egyrészt ugye régi magyar nyelvhez tartozó szavak, másrészt pedig jövevény román eredetű szavak főleg. Ezeket mind kielemeztük, és azt is, hogy egy éneknek mi a legmélyebb mondani valója.
Te saját magad hogy keveredtél a csángó és a moldvai táncok körébe? Te ebben nőttél fel?
Nem ebben nőttem fel, hanem egy nagyon hasonló falusi kulturális közegben, nevezetesen Alcsíkon, Újtusnádon születtem, és ez ugye nagyon közel áll az erdélyi falusi bármely falunak a kultúrájához, holott vannak kis különbségek, de az könnyedén áthidalható. És amiután átkerültem Magyarországra, azután Kerényi Robival elkezdtünk járni gyímesi és moldvai csángó falvakba gyűjteni, ottani eseményeken, ilyen táncmulatságokon részt venni, és akkor ezek alapján is, meg gyűjtések alapján aztán elkezdtem tanulmányozni a zenéket. Kezdetben gyimesi zenét tanultam Zerkula Jánostól Gardonyon, és utána pedig a moldvai énekekkel kezdtem el foglalkozni, és a táncokat tanulmányoztam, amint mondtam, gyűjtésekről és helyszíni utak alkalmával.
Mondod, hogy amikor tanítod ezeket a táncokat, akkor általában nem csak magát a mozgást tanítod, meg a dalokat, hanem egy kis kultúrtörténetet is teszel hozzá. Szerintem ez nagyon izgalmas része, mert amikor azt mondtad, hogy megnézzük az idegen szavakat, és akkor felszóltad az idegen szavakat, ugye a román jövevény szavak az oké, meg a régi magyar szavak, tehát, hogy nagyon sok olyan van, amit neked is meg kellett tanulnod, mert te sem hallottad még előtte, mert hogy az ember népdalokat hallgat, és akkor azt mondja, hogy hú, a csodában ez hasonlít, ezt tudom, hogy mit jelent, aztán van olyan, aminek tényleg utána kell néznie.
Igen, van egy olyan réteg a szavak között, amit egyáltalán otthon nem használtunk, aztán van egy olyan réteg, amit én gyerekkoromban a nagyszüleimtől hallottam, és az már teljesen ismert a számomra. Például az, hogy sültű, azt egyáltalán én otthon nem hallottam, utána derült ki, hogy az furuját jelent, és ez régi magyar szó, ugye süv, az lehet a szónak a gyökere.
Ez egy ilyen hangutánzó szó van olyában.
Igen, és nagyon szép szó.
Rengeteg ilyen szó van, egyébként nekem a párom felvidékről származik, és tőle is tanultam rengeteg olyan szót, ami úgy szépen, nem tudom, pucsita volt például, én soha nem hallottam magyarul ezt a szót, és felvidéken ezt rendszeresen használják, gondolom, hogy Erdélyben nagyon sok, meg a különféle erdélyi tájegységeknek megvan a saját nyelvezete, a saját szava. Te, amikor gyűjteni jársz, akkor odafigyelsz erre is külön, hogy ezt a szótárat, ezt gazdagítsa tudatosan?
Amikor gyűjteni megyek, akkor nem elemzem, akkor csak nyitott vagyok, és befogadom azt, ami van, és rácsodálkozok. Utána, amikor elkezdek például egy szöveget, például népdalszöveget elemezni, akkor így kezdünk utána járni a szavaknak, és akkor így kiderül, hogy ennek a jelentése ebből jöhet, megyünk tovább, vagy megyek tovább, mert régen Rubival is elemeztünk ilyen gyűjtéseket, és akkor nagyon érdekes dolgok kerülnek. Például az, hogy a megye szó, azt kitaláltuk, hogy az onnan jön, hogy úgy mondja a moldvai Csangó néni, hogy migyeszek. Hát na, az mi lehet? Ja, mesgyések, kiderül, mesgye az határt jelent eleve, nem tudom, itt használják-e, de nálunk igen, és akkor ő meg migyeszek, az egy régiesebb változata lehet a szónak,